Hogy ne szólnánk be? No, jó van hát. Nemes ember parolája, nem a kipi mancsa. A csimpánz, aki szintén malacpecsenyét rágicsált, megmordult. Hely, no kipi, hát ne haragudj azért, na, inkább elismerem, hogy gentleman vagy. A bor megoldotta a nyelveket. A diákok is beszédesek lettek. Egyik anekdóta követte a másikat, a báró kacagott, hogy a hasát fogta, és csak azt kérdezte aggodalmasan megfogván az elbeszélő diák gombját. Hopp, 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 megállj csak! Nem kell a Mariskának kimenni? Nem, 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 Isten, ments! Ezen aztán elszomorodott egy kissé, mintha kevésre becsülné az elmondandó történetet. Az adomák mocsári virágok. A piszokból, mocsárból nőnek ki leginkább. A pataki diákadoma kört legbővebben a Tugut kancellár sáros pataki látogatásából termett. Mondják, hogy Károly főherceg azt az óhaját fejezte ki, szeretné meglátni a híres pataki diákokat, mikor végighajtat a városom. Óhajtanám, ha ön intézkednék ez irányban. Tugut báró restelte bevallani, hogy nincs annyi hatalma minden hatósága mellett sem, hogy a diákokat kiállítsa, tehát furfankhoz nyúlt. Rendeletet küldött patakra, hogy mikor bevonul a városba a főherceggel, egy diák sem merjen az utcákon mutatkozni. Annak aztán az lett a következmény, hogy ott állt az utcákon az egész kollégium, még a beteg paniperdák is fölkeltek. Igaz-e, hogy a Marseillaise-t énekelték? Kérde a tisztelendő úr. Hát, bizony énekelték némelyek. És igaz-e, hogy Tugut betiltotta a diákoknak a Marseillaise-t? Az is igaz, de a diákok más szöveggel komponáltak, minden értelem nélkül való, de legalább nincs betiltva. És most azt éneklik széltében a dallam szerint. No, azt magam is szeretném hallani, mondá a főszolgabíró. Hát szívesen elénekeljük, ha parancsolja. Nem kell a Mariskát kiküldeni, mi? Nem, no, akkor gyantázzatok előbb, égni. No, most már halljuk. Ezzel rágyújtott a két diák a következő zagyvalékra, és fújta olyan lelkesedéssel, hogy még a hajuk is szikrázott. Gyúrótábla, részfazék, rántólábos, vasreszelő, Frau Mutter, a kávé, krampampuli, limonádé, puncs, frissvirsli, rántás, mártás, jó eledelt, Weber, Ládi, Matilde, Jager, Lizi, Tour le Trois, Matild, Matild, patrontás, Aridone, Simonide, Brixit bátyás, Zecgecvencel, Amzát húzta, Dreymatador. A csimpánz fürgén egyezte füleit az asztal végén, Madame Malipu szeme pedig könyvelábat a fönséges szívet lelket pesdítő hangokra. Istenem szól, de remek egy fordítás! Mert az összehalászott szavak valóban nem csak a dallamhoz simulnak jól, hanem az eredeti francia szöveget is utánozzák. Aridone, Simonide, Istenem! Milyen ütemek! Nem ront ezeken még a paródia sem! Hogy lázad a vér! Egy elvadult óriás lelke rikoltoz. Még a csimpánzban is megmozdul valami, és sértve igyekszik valahogy ügyetlenül megszabadulni a nyakába levő asztalkendőtől, mintha ő is indulni készülne a Bastille-t lerontani. A fiatal pap szemei csillognak, s valami természet fölötti erőnek engedve ül a zongorához, akkor még fortepianónak hitták, hogy eljátsza a Rouge de Lis csodálatos dalát. Ilyet is csak egy katona tudhatott komponálni, hencegett az öreg báró, és egyet pettyentett az ujjaival. Tudja, madám, mi volna ezután jó? A kávét méltóztatik parancsolni. Az ördög beszél a kávéról. Egy kis karmanyóle kellene az ebugatta. Ugyan el tudná-e járni, madám? Tette hozzá józően kacagvas magában dudorászva, Vétó asszonyság megígérte. Madame Malipu elvörösödött és röstelkedve hagyta el az ebédlőt. De lehetett is az öregre haragudni. Jó vidám csont volt, akiben különösen vegyültek el erények és hibák. Nem volt vele tisztában az ember, mint a Ferenc császár pénzével, hogy ezüstből van-e, vagy részből. Ravasság, naivitás, kapzsiság, gavallérság, jóság, gonoszság, mind benne voltak, csak azt nem tudni, hogy melyikből hány uncia. A pap, aki jól ismerte, mert mindennapos volt a háznál, ő tanítván zenére és egyéb szép ismeretekre a baroneszt, úgy jellemezte az öreget, két ember tel neki belőle, egy szent püspök és egy istentelen lator. A diákoknak nagyon tetszett, mert úgy látjuk, lakott benne még egy harmadik ember is, egy vén bonviva. Derekasan megmelegedtek a fiúk, különösen Bernard Zsiga, aki ebéd után még az úgynevezett kurizálásnak is nekiugrott. Odaült a Mariska baronesz mellé, és disztrahálni próbálta, ám bár ez igen kínos mesterség volt Magyarországon minden időben. Se az akkori leány nem tudott hozzá, se a férfi. A leánynak, ha szép szeme volt, azokkal beszélt, lesütötte, meg fölemelte. Néha nevetett is. De csak úgy fél szájjal, hogy a foga ne látszassék, mert a fogat nem illik mutogatni. A férfi embernek is csak két témája volt, az idő, meg a mit álmodott ma? Hát azok a szellemes párbeszédek, melyek a regényekben előfordulnak, valótlanságok. Olyanok, mint a Rafael képein a fák, hogy olyan fák még sohasem voltak. A fiatalok keveset beszéltek. A lány aztán asszonykorában beszélte ki magát. És amit beszéltek, az is együgyűség volt. És eközt is nagy hallgatási pauzák tátongtak, melyeket egy-egy ilyen kérdés zavart meg. Mit gondol most, kisasszony? A kisasszony ilyenkor összerezzent. Találja ki? Ó, Istenem, ha tudnám! A fiatalember a pamutot tartotta, amit a kisasszony gombolított. A pamuttartás volt az első komoly mozdulat a becsületes szándék kapuja felé. Tartotta a pamutot, és nézte a leányzót. Hiszen elég mulatságos volt az. Ó, Istenem! Dehogy is fecsegtek ők annyit, mint most. Nem cserélték ki eszméiket, nem voltak nyíltan proklamált elveik, kivált a leányoknak. Egy kis alamuszi portékák olyan ostobáknak tették magukat, de olyan édes megennivaló csacsik voltak, mint a vizet se tudnának zavarni. Hanem azért mégis férhez mentek. Maga Dőri is arra tanította a leányát. Keveset beszélj, fiam, vagy semmit. Ha valamit elhallgatsz, amit el kellene mondani, azt még mindig elmondhatod, de ha valamit elmondasz, amit el kellett volna hallgatnod, azon többet nem segíthetsz. A baronesz ma mégis kivételt tett és beszélgetett a diákokkal. Különösen Butler iránt látszott érdeklődni, akinek egész lényén valami melankolikus látság ömlött el. Ön ugye babonás? Miért gondolja? Mert azt mondta a tisztelendőrnek, hogy átok ül a butlereken. Miért mondta azt? Mert legenda van erről, és igaznak bizonyul. Családom tagjai mind nagyon szerencsétlenek voltak, még az ősök is azóta. Annál több ok, hogy ön nem lesz az. János gróf szomorúan mosolygott, a baronesz kiigazította magát, legalább valószínű. Miért? Kérdés szórakozottam. Mert ha sokáig esik az eső, valószínűbb, hogy derült nap következik. No, ebben van valami igaz. És tudja-e, fecsegte a leány, hogy az ön őse a bűneiért egy bizonyos időre a purgatóriumban van kárhoztatva, ott bolyong és vezekel a szelleme. Ha egyszer ez a vezeklés véget ér és megtisztul a lélek, a család is fölszabadul az átoktól. Ezt ön a tisztelendő úrtól tanulta, nevetett János gróf. Ön úgy látszik, nem hisz a szellemekben. Isten tudja, nem gondolkoztam erről. És maga hisz? Minden esetre. És ha itt maradnak estére, megálljon csak, megidéztetem a maga ősét, vagy ha nem jöhetne, megkérdeztetem az asztalszellemek által a dolgok miben létéről, akkor aztán mindjárt tisztában leszünk, hogy van-e ilyen átok, vagy nincs. Na, azt szeretném én látni. Hát majd meglátja. De ahhoz az izsépi kisasszonyok kellenek. Hát azokat én még honvegyem. Két vénleány az, mind a kettő kiaszott múmia, de kitűnő médiumok. Fluidum van az ujjaikban. Ott laknak a sárgaházban a templom mellett. Este felé el szoktak jönni, ha valaki van nálunk. Valósággal úgy van, falum. Unatkoznak az emberek, és igen kíváncsiak. Mint a futótűz, elterjed a hír, hogy Dőriéknél fiatal emberek vannak. Abban a szövegben indul a hír, hogy a Gyurka hajdú koncipiálta az egyik gróf közülük. Hát a másik? A másikat nem tudjuk. No, itt van a latitude. A másik tehát nőhet. Mire a harmadik kúriához ér a hír, akkorra két